Hitvilág. A teljesség felé.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Esztergomban, a ferences templom kriptájában folytatjuk zarándoklatunkat. A közelmúltban az ott nyugvó segítőtestvérek, laikus testvérek emlékezete volt terítéken, most az atyákkal fogunk foglalkozni, továbbra is Hegedűs Kolos atya, a rend korábbi provinciálisa lesz a segítségünkre, hogy a betűk, az évszámok, a kis márványlapok megelevenedjenek, illetve azok az atyák emberközelbe kerüljenek, akikre már csak a régi, idősebb ferencesek emlékeznek. Kezdjük Páter Takács Gergellyel, aki 1910-ben született, és 1968-ban hunyt el.
Azzal kezdeném, még mielőtt a Gergely atyának az emlékét felidézném, hogy ott motoszkált bennem a gondolat, hogy a laikus testvérek, azaz a nem pap testvérek, és a pap testvérek közösségét miért a nem pap testvérekkel kezdtem. Volt egy atya a Mariánus rendtartományból, aki a szerzetes rendek feloszlatása után az országban ide-oda vándorolván elkerült Markazra, ahol én akkor gyerekként jártam minisztrálni a templomba, és összetalálkoztunk vele, és jó barátságba kerültünk egymással. Szabó Imre Dávid atyának hívták ezt az atyafit, és ő karizmát kapott, a gyerekekhez való kapcsolatát illetően meg tudta őket szólítani, beszédre tudta rávenni, és együtt tölteni időt, ami azt jelentette, hogy nem sajnálta, nem elvesztegetett időnek tartotta azt, amit a gyerekekkel töltött. Ez az atya az egyik beszélgetés alkalmával felidézte a régi rendtársainak az életét, akik már meghaltak. És valamiféleképpen úgy gondolta, hogy a rendnek a képét egy gyerek számára is fogható módon felidézi. A ferences rendnek a képéről van szó. És azt mondta, hogy a ferences rend hasonlít egy újsághoz. Ebben az újságban vannak képek és vannak betűk. A képek azok foghatóbbak a gyermek számára, de a nagyközönség számára is. És amikor megkapja az ember reggel az újságot, akkor kinyitja és rátalál a képre. És nem is megy tovább, hanem megtetszik neki az első kép, utána jön a második, harmadik, és eltölti az időt vele, és jól szórakozik rajta. Aztán utána következnek a betűk, következnek a gondolatok, amelyek már magvasabbak, nehezebbek, a gyerek kevésbé tud foglalkozni vele, össze is hagyja az újságot, és mint amit elintézett, elvégzett, félreteszi. A testvérek azok a képek. Olyan értelemben is képek, hogy sokat sejtetnek meg a ferences rendnek a sajátosságából és életéből. Az imádságnak, a lelki életnek a mesterei közülük kerülnek ki, mondta ő, amiből azt lehetett kivenni, hogy nagyra tartja, becsüli és értékeli a testvéreket kétkezi munkájuk és imádságos életük miatt. Ösztönzést, fogható ösztönzést tudnak nyújtani a bent lévőknek és a kint lévőknek egyaránt. Mármint a rendiek számára és a külsősök számára is. Hát ezért kezdtem a testvérekkel, a segítő, dolgozó testvérekkel az rendnek a felidézését.
Újságíróként nagyon tetszik nekem ez a sajtóból vett hasonlata ennek a régi atyának, Dávid atyának, és eszembe jutott, hogy tulajdonképpen a templomot is hozhatta volna példának. Tudjuk, hogy a Biblia Pauperum templomok freskósorozata, az oltárokon levő szentek mind-mind tanítanak az egyszerű emberek számára, az sokkal érthetőbb volt sokszor, mint ami a liturgiában, a szentbeszédben elhangzik. Tehát a templomra is át lehet ültetni végül is ezt, hogy a laikus testvérek a templom ábrázolásai, képzőművészeti alkotások, és a liturgia az pedig a vájtabb fülűeknek való táplálék, de hát nyilván van átjárás a kettő között.
Igen, nekem is tetszik ez a továbbfűzött gondolat, és valóban a Biblia Pauperum az a ferences renddel kapcsolatban többször is felemlítődik, felelevenítődik, mert hát a szemet és a fület egyaránt foglalkoztatja. És az egyszerű nép számára a látás az az elsődleges. Hogyha valamit lát, ha valamire rá tudja irányítani a figyelmét, észre tud valamit venni a látott képen, akkor már is lefoglalta magát és elfoglalta magát. Tud lépést tartani az elhangzottakkal, és örömmel távozik, mert valamit kapott, és ezzel a kapott anyaggal odahaza is tovább tud foglalkozni.
Következnek tehát az atyák, Takács Gergely, megismétlem, 1910-ben született, és 1968-ban adta vissza lelkét a teremtőnek.
Gimnáziumi tanár volt, latin-orosz szakos tanár. Piknikus alkat, és nagyon közvetlen tudott lenni a gyerekekhez. Vicceket, adomákat tudott felidézni az óráknak a bevezetőjeként, és ezzel lekötötte a gyerekeknek a figyelmét. Aztán utána hozzálátott mindig a munkához, és a gyerekek, mint az idegen nyelvnek a tanulói, nem gyorsan mélyültek el a kapott anyagban. Nem tudtak hirtelen rákapcsolni arra egy-két tanulónak a kivételével. Én úgy kerültem Esztergomba, a Ferences gimnáziumba és kollégiumba, mint aki a papság iránt vonzalmat érzek. Odahaza Dávid atya mellett sokat minisztráltam, és ő bevont engem a liturgiának a végzésébe, a szentmisén, méghozzá a vasárnapi szentmiséken. Ezt vidéken úgy hívták, hogy a nagymise. És honnan nem vette az ötletet, elég annyi hozzá, hogy a leckét, a szent leckét nagymise lévén megtanította velem is, elénekeltette a szentmise keretében. És ez megkapott engem, úgyhogy már vártam a latin nyelv rejtelmeivel való bevezetését, és vártam azt, hogy megszólalhassak a szentmise keretében. És valószínűleg ez sarkalt engem arra, hogy Gergely atyának az óráit szerettem, és ami még többet jelent, latinból is érettségiztem.
Tanárod volt Gergely atya.
Gergely atya azok közé, a tanárok közé tartozott, akik egy-egy humoros előadással, egy-egy viccel fűszerezték az előadásokat, és pihentették a gyermeknek az agyát, hogy befogadja az idegen nyelvnek a világát. Erre olyan harsányan reagáltunk, hogy a szomszéd osztályban tartott órán is felfigyeltek a tanárok és a diákok egyaránt, és volt olyan, hogy megkérdezte a tanár, nem ismervén a Gergely atyának a stílusát, hogy milyen óra van a szomszédban. És persze a gyerekek válaszoltak, hogy latin óra. Szerette a gyerekekkel való foglalatosságot egészen odáig, amikor kiderült róla, hogy rákos beteg. Ebben a betegségében teljesen megváltozott, tökéletesen beleélte magát abba, hogy nem sok idő van hátra. Tehát az égiekkel is kell foglalkozni, nem csak a földiekkel. És az égiekkel való foglalkozáshoz nem az órákat használta fel, hanem délután a nagyszünetben, a tanulásnak a nagyszünetében lejárt az udvarra, és ott maga köré sereglő gyerekeknek mesélte, hogy milyen szép az imádság, és milyen szép, de ugyanakkor milyen nehéz belesimulni az Isten akaratának az elfogadásába. A betegség őt is kínoszta, és 3 éven át tartott ez a készület, amely oldozgatta a földi kötelékeket, és öntudatosan az égi hazába való vágyakozással készítgette lelkét a Jóistennel való találkozásra. A halálnővér kopogtatása felkészülten és megnyugvással töltötte el, és Isten atyai irgalmába helyezett bizalommal fogta meg a kezét. Valami olyan mélységet mutatott meg a gyerekek számára, amely eddig ismeretlen volt. Mert amíg az ember csak náthás, vagy megfázott, és a lázat el lehet nyomni, a lázat ki lehet aludni, ki lehet feküdni, addig nem érzi meg azt a közvetlenséget és azt a szoros kapcsolatot az ég és a föld között, hanem vágyakozik valami többre. És ennek a vágyakozásnak a betegséggel való foglalkozás kellő időt és kellő alkalmat kínál. Gergely atya is így volt, leukémiában szenvedett, sokat kirándult a hegyekbe, és amikor hazaért, akkor pont mindig szünet volt a gyerekek számára. Valahogyan úgy intézte, hogy a kiránduláson, a sétáin szerzett tapasztalatait, élményeit megoszta a gyerekekkel, és örült, hogy egy kicsit el tudja terelni a figyelmét arról a betegségről, amelyet a testében és lelkében hordozott.
Mindössze 58 éves volt, mikor a halálnővér magával vitte.
Igen, fiatal volt, de a mi számunkra az volt a perdöntő, az volt a sajátos, hogy tudott ebben a készületében, ebben a halálra való készületében szót érteni a gyerekekkel. Nem szakadt el tőlük, nem fordult el, nem hagyta magukra a gyerekeket. Igazi tanárhoz hasonlóan, foghatóan mindig arra törekedett, hogy valamit nyújtson abból a lelki állapotból, amiben éppen szenvedett. 3 évig tartott ez a gyötrelme, készülete, és csendesen elérkezett az elválásnak, a megválásnak az ideje. Kórházba került, ez volt már az utolsó időszak, és a házfőnök atya meglátogatta a kórházba. Meggyónt, megáldozott, és utána az adorációt követően, az imádságot követően azt mondta a házfőnök atyának, te most menj haza, mert rád nagyobb szükség van odahaza, mint itt nálam. Nekem megvan a előre kijelölt utam, nem tudok ezen változtatni, és szeretettel fogadom az Úristennek a rendeléseit, életemnek a befejezését. És csendesen elszenderült az örök fénynek a honában.
Nagyon-nagyon szép ez, és azt hiszem, hogy egy hatalmas lecke lehetőség a fiatalok számára, hogyha a közelükben akár rokonként, akár tanárként, mint ebben az esetben, valaki az életnek ezt a természetes velejáróját, de mégis egy ilyen letagadott részét, a betegséget, a halálra készülést, hívő lélekkel, nem panaszkodva, mégsem úgy csinálva, minthogyha túlerős lenne. Tehát azt hiszem, hogy nagyon sokat tanultak ebből a diákok.
Való igaz, hogy a temetést követően sokszor felidéztük már renden belül lévén, noviciusként az ő alakját, de éreztük, hogy most már nem a vicceiről kell beszélni, mert nem nevetgélni kell rajta, hanem elmélyedni abban a világban, amelyhez ő közel került, és amellyel az utolsó éveit töltötte.
Lépjünk tovább. Következik Kerlezsa Albin atya, Lőrinc. Melyik a rendi neve? Albin vagy Lőrinc? Lőrinc volt a rendi neve. 1926-ban született, és 1993-ban hunyt el. Ő se élt túl hosszú ideig.
Alacsony termetű atya volt. Ő is a gyerekek kedvencei közé tartozott, mert szintén szerette a humort, szerette azokat a rövid történeteket, amelynek csattanói vannak. És ő azok közé, az előadók közé tartozott, aki nevettetett, de maga kevésbé nevetett. Vissza tudta fogni magát az elbeszélésnek a során, és örült viszont annak, hogy a gyerekeket meg tudta nevettetni, hogy a gyerekek hallgattak rá, mert ugyanakkor szigorú is tudott lenni.
Milyen szakos tanár volt?
Orosz szakos tanár volt, Mariborban született, Szlovéniában, és papszentelésére már csak a feloszlatás után kerülhetett sor Szombathelyen, mert hogy ő a Mariánus provinciának a tagjai közül való volt. Egészen haláláig az esztergomi rendházban élt, ahol a gimnáziumban tanári és nevelői munkájával szolgálta 36 éven keresztül az ifjúságot. Volt kedvenc foglalkozása, ilyen volt a színpad, a diák színpad, azután a fotószakkör, a könyvkötészet. Részben a könyvkötészetnek a beindítása, majd annak működtetése is az ő nevéhez fűződik. Változó egészségi állapota miatt korábbi munkáját inkább csak elkezdte, de ráhagyta a rendtársaira annak a folytatását és bevégzését. A diák színpad mindig felelevenítette. Látott és láttatott. Amikor elkészült egy színpad, akkor a diákok csattintottak egyet, hogy ez igen, Lőrinc atya, hogy találta ezt ki? Mikor találta ki? Hát eddig erről nem is beszélt, pedig milyen klassz, hogy erre rájött. És ő akkor mindig egy kicsit elfordult, és magába mosolygott. Élvezte, érezte, hogy ez a gyerekek számára nagy élményt jelentett. A fotószakört is ő művelte, és volt olyan osztály, amelynek a tablóját ő készítette el. És élvezte azt is, hogyha ez sikerült, és a gyerekek meg voltak vele elégedve. Sajátos színfoltja volt az esztergomi rendháznak, és őt is a betegség támadta meg, váratlanul költözött el tőlük, és már nem élhette meg az aranymisés jubileumát. Az volt a jelmondata, ami azután azt hiszem a gyászjelentésre is felkerült, hogy boldogok, akik magukat megadták a te szent akaratodnak, a második halál nem fog fájni azoknak. Szent Ferencnek a gondolata ez, és a betegséggel való küzdelme néha felszabadította a gátlásait, és akkor ő is elnevette magát a gyerekekkel együtt.
Következő Veres Géza, 1919-1992. Az egyik majdnem vértanúja a rendnek, ugye?
Igen, majdnem vértanú lett, sok szenvedés érte őt életében. Mi volt a sajátossága? Prefektusként indult, mert nem volt szaktanári végzettsége. Elérkezett azonban az a pillanat, amikor többi rendtársával egyetemben az Államegyházügyi Hivatal arra késztette, kényszerítette a rendet, hogy ezek a szakvizsga nélkül prefektusokként dolgozó testvérek igenis végezzenek el egy szakot, hogy legyen meg a végzettségük ahhoz, amivel éppen foglalkoznak. Szegedre kellett lejárniuk Esztergomból havi váltakozással, és amikor visszajöttek, akkor arra kényszerültek, hogy elnyomják a sikertelenségeket, de ő mindig azok közé tartozott, aki optimistán nézte az életet. Tudott a gyerekeknek olyasmiről beszélni, amin elcsodálkoztunk, és rácsodálkoztunk ennek az embernek az egyéniségére, személyiségére. nagyon szeretett lelki gyakorlatokat tartani, és azt a ferences előadásmódot vallotta ő is, hogy példákkal próbálja lekötni a hallgatóságnak a figyelmét, és közelhozni az égieknek a világát. Az oszlatás után 1950-ben a szerzetes rendeknek a feloszlatása következett be, és ő szintén azok közé tartozott, akit elhúzoltak a hatvani kolostorból. Koholt vádak alapján 12 évi börtönbüntetésre ítélték. 1956 nyarán szabadult, és előbb kesztyűzemi munkás volt, majd 60-ban visszatérhetett a testvéri közössége Esztergomba. Befejezvén a tanulmányait 30 éven át oktatta és nevelte a gyerekeket, a magyar ifjúságot. Az ország számos templomában igyekezett belső életét, tapasztalatait közkedvelt módon előadni, és azok közé tartozott, akiket nem hagyta cserben a természete.
Milyen szakos tanár volt Géza atya?
Történelem szakos tanár volt, történelmet végzett, és amikor hazajött az óráról és a foglalkozásról, akkor mindig elmondta azt, hogy mit tanultak, de azt csak 2-3 mondattal. És utána arról beszélt, hogy ők ebben a korszakban mit éltek át. És ez az átélés bennünket is lebilincselt. Tudtunk együtt érezni vele, és el tudtuk képzelni azt, hogy nem volt könnyű a ferences tanároknak az élete, nem volt könnyű a ferences habitusban élőknek az élete.
Lépjünk egyel tovább. Következő atya László Miklós, Páter Ákos, vagyis rendi neve Ákos, 1900-ban született, és 1975-ben hunyt el. Ő is tanár volt.
Méghozzá teológiai tanár. Szerzetes nevendékeket tanított és nevelt nagy szellemi igényességgel és fegyelemmel. A filozófia volt az ő szakja, és egész életében bensőséges, ima élete is törekedett. A filozófia mellett a léleknek a mélységeit kutatta, és amikor körülvettük őt, mindig tudott mesélni a filozófiának a rejtelmeiről, érdekességeiről. Őt is a betegség támadta meg, és ez a betegség megtanította őt arra, hogy fontos az ima élet, az Istennel való párbeszédnek a gyakorlása. A szentségi Jézusnak napi látogatója, imádója volt. Utolsó napjaiban is vele foglalkozott. Különösen Barsi Balázs atyával való beszélgetései voltak számára érdekesek. Balázs atya a léleknek a mélységeit ügyesen tudta számára felidézni.
Németh Antal, Páter Pius, 1903-ban született, és 1980-ig élt.
Történelem földrajzszakos tanárként az Isten országának a ragyogása került előadásainak a központjába. Mindnyájan épültünk szerénységén, igénytelenségén és fáradhatatlan munkaszeretetén. Ő volt az, aki vigyázott azokra az értékekre, írásbeli értékekre, amelyek valamiféleképpen a renddel való közösséget sejtették és mutatták. A betegség őt is meglátogatta, és hosszú éveken keresztül kellett, hogy viselje. Jézus Krisztus az ő keresztjének titkában bőven részesítette. A halál nővérnek hazahívó szavát a betegek szentségével ismételten megerősítve követte.
Hajdu Pál, Páter Antal, 1921-1976.
Rendkívüli képességű ember volt. 35 éven keresztül az esztergomi Ferences gimnáziumért, intézetért áldozta fel az életét. Mint annak bölcs igazgatója, tanára és nevelője, eredetit alkotott, és tevékeny része volt abban, hogy a gimnáziumot az országban szerették, kedvelték, kiváló szónoki tehetségekkel rendelkezett, és azokat az eszméket a megélés erejével tudta hitelesíteni, amelyekről éppen beszélt. Mindig megcsodáltam gimnazistaként, mert hogy ő akkor volt éppen igazgató, amikor én a gimnáziumban jártam, mindig megcsodáltam azt az odaadást, azt az elmélyültséget, amelyet a gyerekek számára elő tudott varázsolni. Mindnyájan épültünk szolgáló szeretetén, sugárzó jóságán, ferences derűjén, fáradhatatlan munka szeretetén, pontosságán és igénytelenségén. Amikor agyvérzés érte, akkor a gyerekek számára nem kellett biztatás, tudtuk azt, hogy egy dolgot tudunk most csak tenni, imádkozni érte. És minden gyerek valahogyan fontosnak érezte, hogy ebbe az imába bekapcsolódjék, mert közel állt hozzá Antal atyának az egyénisége és személyisége.
Béda atya következik, Fodróci István, Páter Béda, 1914-1976.
Földrajzbiológia szakos tanárként dolgozott az intézetben, a kollégiumban, az iskolában. Nem csak elméletet tanított, hanem ferences lélekkel kapcsolatot tartott a virágokkal, a fákkal, a madarakkal, a halakkal, és bennük szemlélte Jézus Krisztusnak a személyét. Hosszú-hosszú ideig betegeskedett ő is, és az Úr Jézus Krisztus keresztjének a titkában merült el. Úgy elgondolkodom rajta, hogy a tanároknak a többsége a betegséggel is megismerkedett. Valahogyan elénk élték azt, hogy az életnek olyan területe a szenvedés, amelyet nem lehet figyelmen kívül hagyni, és amellyel együtt kell élni.
Nagyon tetszik, hogy a halak, a madarak szemlélésében is tudott transzcendens élményt fölfedezni és megosztani a diákokkal.
Igen. Előttem van a diákokkal való együttlétének egy formája, amikor kint van az erkélyen, mivel lebénult, tolókocsiban kellett őt kísérni, És érdekes, hogy a gyerekek nem féltek a szenvedő embertől. Ezen most csodálkozom el, hogy ő rászorult a gyerekeknek a segítségére és támogatására, és mindenféle rászorult a gyerekeknek a segítségére és támogatására, és a gyerekek valahogyan a szenvedésnek a rétegei mögött észrevették azt az egyéniséget, amelyik még ilyen állapotban, ilyen helyzetben is örömet, megnyúvást találtak benne.
Ez azért is érdekes, mert manapság kormányzati meg EU-s programok vannak arra, hogy a gyerekek, iskolások önkéntes munka révén találkozzanak rászoruló idősekkel, mozgássérültekkel, tehát programokat szervezünk arra, hogy a betegség, a szenvedés, a más hátrányban részesülő testvérekkel találkozzanak az egészségesek, mert valahogy annyira izolált, funkcionális világban élünk, hogy meglopják a mai embereket sok-sok igazi emberi tapasztalattól, de a ferences iskolában ezt nem kellett felfedezni, ott volt veletek, és azt hiszem, hogy ez is egy gazdagság, nem tantárgyba gyömöszölhető, de nagyon fontos tudás, életre szóló.
Igen. Az egyik alkalommal kettesben voltam vele, és Szent Ferencnek az életéből egy jól ismert képet elevenített föl. Szent Ferenc kínál az út szélén elhelyezett keresztfa mellett, amelyre Jézus Krisztusnak a teste volt fölfeszítve. És jöttek arra az emberek, és azt látták, hogy Szent Ferenc sír. És Bédatya ezt olyan megkapóan tudta elmondani, hogy miért sírt. Kíváncsi voltam rá, és csak úgy ittam a szavait, amikor egyszer csak azt mondja, mikor megkérdezte az egyik arrajáró, hogy miért sírt testvér. És erre azt felelte Szent Ferenc, nem szeretik a szeretetet. Nem szeretik az értünk szenvedő Istenembert. Ez valahogyan melbevágott. Jézus nem lehet a kereszt nélkül elfogadni. A szenvedéssel együtt kell őt megkapni. És ezt Béla atya a saját szenvedésén keresztül megérezte, hogy a szenvedésben is Istennek milyen nagy ajándékai rejlenek.
Ez óriási lecke, ez egy gimnazista fiatalnak, hogyha ilyen tanítást hitelesen tud kapni. Kalliszt atya következik, Kovács Antal, Páter Kalliszt, 1923 és 2010 között élt, nemrég hunyt el, most 5 éve.
Nagykanizsán született és Esztergomban érettségizett. Teológiai tanulmányait Szombathelyen végezte, azaz ebből az következik, hogy a Mariánus provinciához tartozott. Lelkipásztori munkát végzett Szombathelyen is, Pesten, majd amikor az 50-es éveknek a feloszlatása után ő is kereste, hogy hol tudna Isten országáért tenni valamit, akkor Pest-Szentlőrincre került, és egyházmegyei keletben plébánosi beosztást kapott ott. Közel 3 évtizeden keresztül szolgálta lelki igényességgel, békés egyszerűséggel, szívós akarattal a híveknek a közösségét. A Mariána provincia újjáéledésekor 1992-ben Sümegen lelkipásztor és a világi rend provinciai asszisztense lett. Aprólékos kutatómunkájának gyümölcseként születtek meg írásai, könyvei a rend szentjeinek és boldogjainak élettörténetéről, valamint a ferences kegyhelyeknek a leírásáról. Thank you.
Hársligeti Vinkovics István, Páter Viktor. 1880-ban született, és 1973-ban hunyt el.
Hosszú munkás élet nagy ajándékában részesült. Mint újoncmester, azután mint házfőnök, majd tartományfőnök, rendi vizitátor, sokat fáradozott a ferences élet megszilárdításán és a ferences rendnek a felvirágoztatásán. Előttem van az alakja, bent tanultunk, készültünk az érettségi vizsgára, a úgynevezett preparációs időt végeztük, és egyszer csak kopognak az ajtón, de hát csendben voltunk, és mindenki készült, egyszer csak kinyílik az ajtó, és megjelenik a Viktor atyának az alakja. Köszöntött bennünket, és mi is viszonoztuk az ő köszöntését. Az volt az ő tevékenysége, hogy az érettségiző diákoknak a nevét minden szentmisében felsorolta. Ezért volt az, mint később megtudtuk, hogy olyan hosszú ideig tartott a felajánlás a szentmisében.
Ja, magába mondta ezt, ugye? Tehát nem, a hívek nem hallották.
Nem hallották. Magába mondta. És ott, akkor viszont felelevenítette és megszólaltatta a diákoknak a nevét, az érettségire készülő diákoknak a nevét, és mi csodálkoztunk rajta, hogy egy idős ember miért tesz ennyit a diákokért, hogy megtanulja a diákoknak a névsorát, és azt elmondja. És amikor a végére ér, akkor azt mondja, tudom ám fordítva is, vagyis a végén kezdve haladva az eleje felé.
Tehát ABC rendben megtanulta, és két osztálynyi gyereket gondolom, igen, mert két osztály érettségizett minden évben. Tehát ekkor már ő nem volt aktív tanárja az iskolának, de így segítette a diákok eredményes munkáját, hogy imádkozott értük, és a szószoros értelemben számba vette valamennyi ferences diákot. Páter Luptovics Kolos, provinciális, 1894-ben született, és 1962-ben adta vissza lelkét a teremtőnek. Tehát őt ismernie kellett Kolos atyának, és nem is tudom, hogy lehetett két Kolos, illetve váltották egymást, nem ezért lett Kolos? Kolos atya? Hogy ő Kolos volt?
Igen, 1964-ben léptem be, és akkor még úgy volt a rendi gyakorlatban, hogy a magiszter atya adott egy nevet az embernek. Én a Kolos nevet kaptam, mert 62-ben halt meg, mint hallottuk, Luptovics Kolos atya, és én pedig 64-ben léptem be a rendbe.
Egyébként a Kolos nem egy keresztény név, ős magyar név, nem tudom. Volt-e védőszentje a Kolosnak?
Volt, meg van is, és ezért nem vagyok árva, hanem van védőszentem. A 6. században élt az illető Galliában, és püspökként teljesített hivatást.
És amikor nagy lakomát rendezett valami ünnepség alkalmával, az volt a Kolos tor.
Gottfried atya volt a magiszter, és ő tanította az aszketika misztikát nekünk, noviciusoknak. Meg kell mondani, hogy itt volt nem csak a noviciát, hanem a klerikát is. 3 kolostorunk volt abban az időben, és pedig itt Esztergomban az egyik, ez volt a legnagyobb. Aztán Budán, a Margit körúton itt volt az anyaház, a provincialátnak a központja, és Pasaréten volt a 3. ház, ahol az egyetemet járó klerikusok laktak. Ezt úgy is nevezték hivatalosan, amikor tárgyalt a provinciális, az állami intézménynek a vezetőjével, hogy kollégium. Ez volt az egyetemistáknak a kollégiuma. Visszatérve a Gottfried atyára, ő tartotta, mint említettem, az aszketika misztika tantárgyat, és amikor belemerült az előadásba, és úgy látta, hogy mi pedig már kókadozunk, mert elfogyott a levegő a teremben, nem nagy terem volt az, amiben voltunk, és hallgattuk az órát, az aszketika misztika órát, egyszer csak felemeli a hangját, és azt mondja, ugye így van, kedves kolostor, és mindenki helyben hagyta, hogy valóban úgy van. Ez a Luptovics Kolos atya volt 1950-es években a tartományfőnök, és az ő idejében játszódott le, itt nyugszik Csontos Oszkár atya is, akiről majd megemlékezünk szintén, ő volt a titkár, és ő vett részt azokon a tárgyalásokon, amelyikben az egyház képviselői és az állam képviselői tárgyaltak. Tárgyaltak arról, hogy milyen jövő vár a szerzetesekre, és ezen belül a ferencesekre. És az egyik tárgyaláson reménykeltő volt az helyzet, mert a ferenceseknek is lehetőséget biztosította volna az állam ahhoz, hogy gimnáziumot vállaljon, vagyis részt vegyen a tanításban.
Tehát 1950-ben történt ez.
1950-ben történt. És az Oszkár atya lelkesedett az egész dologért, hiszen nem volt remény semmi se ennek a megvalósulására. Hazajött, és a Luptovics Kolos atyát felzörgette, mert étkezés utáni siestáját töltötte, és elmondta neki, hogy van lehetőség ahhoz, hogy életben maradjon a rend, életben maradjon a rendtartomány, a Kapisztrán Szent Jánosról nevezett rendtartomány, de ehhez szeretné hallani, szeretné tudni, a főatyának, így nevezték a tartományfőnököt, a főatyának a beleegyezését. És erre fel azt mondta a főatya, ott a folyosón állva történt meg ez a megbeszélés, hogy adjanak egy hetet, hogy aludjak rá és megfontoljam. Erre fel azt mondta az Oszkár atya, nincs egy hét, akkor egy éjszakát adjanak nekem, de nincs egy éjszaka, főatya, akkor engedje meg, hogy rágyújtsak és elszívjak egy cigarettát. És erre fel azt mondta az Oszkár atya, azt megteheti. Rágyújtott, sétálgatott a folyosón, és amikor elszívta a cigarettát, elnyomta a csikket, és azt mondta, hogy elvállaljuk.
Ugye a nem tanító rend, Kapisztrán rendtartomány akkor maradhatott életben, ez volt az ajánlat, hogyha tanító rendé válik. Így tehát van. Átvesz iskolát, olyan dologba kezd, amitől a provinciális joggal aggódott, mert hát nem voltak fölkészülve erre a feladatra, nem voltak képzett embereik.
Hát egy-két szemét leszámítva nem volt tanári kar, amelyikkel hozzá lehetett volna fogni. A későbbi fejlemények azonban úgy alakultak, hogy a Mariana provinciának a tartományfőnöke a beszélgetés során lehetővé tette azt, hogy amire ők közösségileg nem vállalkoztak, vagyis az iskolának a vezetésére, egyénenként megkapták a szerzetes testvérek azt a lehetőséget, azt az engedélyt, hogy ők egyénileg csatlakozzanak ehhez a feladathoz, és mint tanárok, képzett tanárok vállaljanak munkát a Kapisztrán Szent Jánosról nevezett rendtartománynak az égisze alatt.
Nagy történelmi pillanat ez, tehát volt egy rendtartomány, a Mariánus, amely egyébként korábban az esztergomi iskolát üzemeltette, vezette, és ők ezek szerint nem vállalták a kommunisták által diktált feltételekkel a további tanítást 1950-ben, és Luptovics Kolos hozta meg ezt a döntést, aminek köszönhetően 4 évtizeden át működött az esztergomi iskola, és Kolos atya ferences diák lehetett.
Így van. Azt kell mondanom, hogy ennek a gimnáziumnak óriási híre volt az országban, az esztergomi gimnáziumnak. Temesvári Pelbárt gimnáziumnak hívták, ez volt a neve, és az egyházmegyéknek a vezetői részéről, a püspökatyáknak a részéről ide kerültek azok a diákok, akik papi hivatást éreztek magukban, és itt nevelkedtek. Több mint 450 pap került innen ki ebből a gimnáziumból, mert valahogyan úgy érezték a püspökatyák is, meg a teológiai tanárok, akik látogatták őket egyházmegyénként, hogy a ferences nevelés az alkalmatos arra, hogy megőrizze az embert, és hogy megőrizze ezt a lelkesedést és ezt a papi hivatást a diákokban 4 éven keresztül. Mindenki reménykedhetett abban, hogy innen sokan kerülnek be a szemináriumokba az országnak a különböző egyházmegyéihez.
Tehát Luptovics Kolos érdemtelenül kevéssé ismert. A magyar egyház nagyon sokat köszönhet az ő egy cigarettányi idő alatt meghozott döntésének.
Így van. És örülünk neki, hogy ezt a döntést meghozta. Úgy látszik, a történelem őt igazolta. De most el kell képzelni azt, hogy vállalkozik egy rendtartomány arra, amivel az évszázadok során foglalkozott ugyan, mert voltak iskoláink, de ebben az időszakban nem volt. A 20. században mi nem vezettünk iskolát, és ennek ellenére ő benne, hogy mi játszódhatott le a lelkében, és mi futott végig az értelmén, azt nem tudom megmondani. Ezt ő tudna megmondani, de majd, ha oda kerülünk és találkozunk egymással, akkor megkérdezzük tőle, hogy hát, ha emlékszik rá.
Hát több mint 300 tagja volt 1950 előtt a Kapisztrán rendtartománynak, főleg lelkipásztori munkával, missziós munkával, könyvkötészettel, oltárépítéssel foglalkoztak, mindennel foglalkoztak, és ha ez a döntés nem születik meg, akkor valamennyi barátot szélnek kell ereszteni, így 70 szerzetes maradhatott, és évente 2 növendéket is fölvehettek a 2 iskola tanári karának, meg prefektusi hálózatának a működtetésére. Tehát ennek köszönhető, hogy a ferencesek 1989-ben nem a semmiből kezdték újra. Hegedűs Kolos ferences szerzetessel, a rend korábbi provinciálisával, az esztergomi ferences templom kriptájában beszélgettünk az ott nyugvó papok, paptanárok egykori cselekedeteiről, életéről. Sétánkat a jövőben folytatni fogjuk, mert körülbelül a feléig jutottunk el az ott nyugvó szerzetesek Lajstromba vételének. Köszönöm a hallgatók figyelmét, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Szerdahelyi Csongor.
Hitvilág. A teljesség felé.